Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. november 22-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! E napon üdvözöljük az Urat és dicsérjük Őt testvéreinkért, a betegekért, ezekért az engesztelő áldozatokért, a keresztfán függő Krisztussal társult mártírokért. Igen, dicsőség neked, Urunk, e föld minden betege által. Családom, közösségem, városom, hazám betegei által. Misztikus testednek-e tagjait, a betegeket te szereted, Uram, egész különleges szeretettel. Egyetlen sóhajuk sem kerüli el figyelmedet. Nincs vágyódásuk, melyet észre ne vennél. Meghallod még a legkisebb nyögdécselésüket is. Urunk, hálát adunk neked betegeinkért, e villámhárítókért, kik megmentenek minket. Amen. A nap pozitív napindító gondolatát Vihar Béla költő újságírótól kölcsönöztem. Ő a következőképpen fogalmazott. A rossz kedv csak a lélek lustasága. Ezt próbáld legyőzni, és világot nyersz általa. A folytatásban most ismertetem az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik. 5 óra 10 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Cecíliákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ezt követően ma is fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük ezúttal november 22-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorajánlóval én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Ó Istenem, segíts, hogy igaz ember lehessek. Ments meg engem a babonák és a képzelt világnak tengeréből, adj nekem lelki szemet, hogy életem körforgásában meglássam és megértsem a te egységedet, a te igazságodat. Kérlek téged, Istenem, erőddel és hatalmaddal, amely átfog mindent, ami az égen és a földön van, mutasd meg szolgáidnak az egyenes utat, hogy olyan bizonyossággal ismerjék fel egységedet és egyetlen voltodat, hogy se a kételkedők képzelgései ne rendítessék meg őket, se a tévejgő vándorok hiú feltevései ne téveszthessék meg őket.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, hazánk összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a közép-keleti Dnyipró városra. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be, írta a brit The Guardian. A támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. Az ukrán légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy a légvédelmüknek sikerült-e hatástalanítaniuk a rakétát. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint tehát interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakéta védelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így ez a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Joav Galant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Végül az időjárásról. Jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely Debrecen vonaltól délre eső, északra hó. A Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat. Majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa a Kultúra és Nevelés Dikasztérium üléséhez. Ki kell menteni az embert a mai kor legnagyobb veszélyéből, a nihilizmusból. A Szent Atya új pápai bizottságot hoz létre a gyermekek világnapja népszerűsítésére. Romea Strata, útvonal és tanúsítvány a Szent Évben. A spirituális vendég szeretet új hagyománya a remény zarándokai számára. Szerető igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király vasárnapjára. Ferenc pápa. Ki kell menteni az embert a mai kor legnagyobb veszélyéből, a nihilizmusból. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium első plenáris üléséhez intézett beszédében a pápa reményre szólított, és az összetett kulturális változások időszakában a digitális technológia, a mesterséges intelligencia hatásainak vizsgálatára. A világon még nagy az egyenlőtlenség a gyermekek iskoláztatásában, ezt fel kell számolni. Olyan társadalmi álmodókat kell nevelni, akik segítenek megszüntetni a szegénységet és a kirekesztést.
Il mondo non ha bisogno di ripetitori sonnambuli di quello che c'è già.
A világnak nem alvajárókra van szüksége, akik ismételgetik a már meglévő dolgokat, hanem új koreográfusokra, az emberben lakozó erőforrások új értelmezőire, új társadalmi költőkre. Nem kellenek olyan oktatási modellek, melyek pusztán eredménygyárak, kulturális terv nélkül, amelyekkel olyan személyeket lehet képezni, akik segítenek a világnak új lapot nyitni, kiirtva az egyenlőtlenséget, az elterjedt szegénységet és a kirekesztést. Ferenc pápa erre buzdította a nemrég összevont két pápai szervből létrejött Kultúra és Nevelés Dikasztérium első plenáris ülésének tagjait, akikkel csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban. Az iskolák, az egyetemek és a kulturális központok tanítsanak meg vágyakozni, szomjazni, álmokat dédelgetni. Kulturális és nevelési gyakorlataink mérlegelésének és megváltoztatásának alapkritériuma legyen az elvárások minősége. Mit várunk valójában? Talán csalódás lesz az őszinte válasz, sikert, előrejutást a világ szemében, saját magunk megőrzését. Ez persze túl kevés lenne, tette hozzá a pápa, majd Emily Dickinson egy szép kifejezését idézte erre a folyamatra. Megmámorosodni a hajnaltól.
Anche io vi esorto, comprendete la vostra missione nel campo educativo e culturale.
A nevelés és a kultúra küldetésében is ki kell tágítani a látóhatárt, megtelni belső vitalitással, kreatívnak lenni, kockáztatni. Nem szabad félnünk, mivel Krisztus vezet és kísér minket, és azért sem, mert óriási kulturális és nevelési örökség van a birtokunkban. Meg kell szabadulnunk minden pesszimizmustól, mert az nem keresztényi. Minden erőnkkel legyünk azon, hogy kihúzzuk az embert a nihilizmus árnyékából, mely talán a legveszélyesebb csapás a mai kultúrában, mert el akarja törölni a reményt. Ne feledjük, a remény nem csal meg, erőt ad. Ferenc pápa megosztotta egy titkát. Olykor vágyat érez rá, hogy a történelem mai korszakának fülébe kiáltsa: ne feledkezz el a reményről. Számít a Kultúra és Nevelés Dikasztérium tagjaira abban, hogy a közelgő szent év felerősítse ezt a kiáltást. A történelem eddigi korszakaihoz viszonyítva ma a legmagasabb az iskolába járó diákok száma. Bátorító adat, hogy mintegy 110 millió gyermek végzi el az alapoktatást. Sajnos azonban szomorú egyenlőtlenségeket is tapasztalunk. Közel 250 millió gyermek és serdülő nem jár iskolába.
Un imperativo morale cambiare questa situazione, perché i genocidi culturali non avvengono solo per la distruzione.
Erkölcsi kötelességünk megváltoztatni ezt a helyzetet. A kulturális népirtás ugyanis nem csak az örökség elpusztításával megy végbe. Az is kulturális népirtás, amikor elraboljuk a gyermekektől a jövőt, amikor nem adjuk meg nekik a feltételeket ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat. A tudományos haladásban és a technológiai újításokban óriási ugrások tanúi vagyunk, amelyek meghatározzák a korszakváltást. A digitális átállás és a mesterséges intelligencia előretörését nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez a jelenség kulcskérdések elé állít minket. Ezért a pápa arra kéri az egyetemi kutatóközpontokat, hogy tanulmányozzák a most zajló forradalmat, világítsanak rá annak előnyeire és veszélyeire. De félelemre semmi ok, emlékeztetett a Szentatya, majd hozzátette, az összetett kulturális változások gyakran a legtermékenyebbek és kreatívabbak az emberi gondolat fejlődése szempontjából. Az élő Krisztust szemlélve bátran tekinthetünk a jövőbe. Ne legyetek nyugdíjas nevelők, haladjatok mindig előre, buzdított végül Ferenc pápa.
A Szentatya új pápai bizottságot hoz létre a Gyermekek Világnapja népszerűsítésére. Ferenc pápa létrehozza a Gyermekek Világnapjának pápai bizottságát, amely előmozdítja a világnapot és az egyház küldetését, hogy hirdesse a gyermekek jogainak és méltóságának tiszteletben tartását. A gyermekek tekintete áhítat és nyitottság a misztériumra, meglátva azt, amit a felnőttek gyakran nem észlelnek. Ferenc pápa a Gyermekek Világnapja pápai bizottságának létrehozásáról szóló szerdán közzétett kirográfiában hangsúlyozza a gyermekek fontosságát. Az új pápai bizottságra bízta a Gyermekek Világnapjának népszerűsítését, megszervezését és lelkesítését. A pápa kinevezte Enzo Fortunato ferences atyát a Gyermekek Világnapja pápai bizottságának első elnökévé. Ferenc pápa kirográfiában rámutat, hogy a gyermekek társadalmi státusza nagy mértékben változott az emberiség történelme során. Jézus idejében a gyermekeket nem becsülték nagyra, írja. Úgy tartották, hogy még nem emberek, sőt a rabbik, akik Isten országa titkait magyarázták, nyűgnek tekintették őket. Jézus megdönti ezt a mentalitást, és arra buzdítja tanítványait, hogy utánozzák azt a csodálatot, amellyel a gyermekek közelednek az élethez. A tanítványok arra kapnak meghívást, hogy növekedjenek a bizalomban, a ráhagyatkozásban, a rácsodálkozásban és az ámulatban, olyan tulajdonságokban, amelyeket az öregedés és a kiábrándulás gyakran kiolt az emberiségből. Mivel a gyermekeket Krisztus vére váltotta meg, ők is eredendően értékkel bírnak jelenlegi életszakaszukban, nem csak azért, mert felnőtté válva a jövőben hozzájárulnak majd az egyházhoz és a társadalomhoz, figyelmeztet a pápa. A család, az egyház és az állam a gyermekekért létezik, nem pedig fordítva. Minden ember születésétől fogva elidegeníthetetlen, sérthetetlen és egyetemes jogok alanya, hangsúlyozza. Ferenc pápa ezután arra buzdítja az egyházat, hogy adjon hangot a gyermekek jogainak, mint kötelességének és a szeretet kifejezésének. A gyerekeknek szükségük van és joguk van arra, hogy anyjuk, apjuk és családjuk elismerje, befogadja és megértse őket, hogy bizalom, szeretet vegye körül őket, és érzelmi biztonságot éljenek meg, függetlenül attól, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem. Továbbá arra, hogy felfedezzék identitásukat, és hogy legyen nevük, családjuk és nemzetiségük, hogy legyen tiszteletük és jó hírnevük, hogy érzelmi stabilitást élvezzenek élet és oktatási körülményeikben. A Gyermekek Világnapja lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekeket állítsuk az egyház lelkipásztori tevékenységének középpontjába, és egyesítsük az egyházmegyéket szerte a világon a gyermekek fontosságának elismerésében. A pápa szerint a világnap segít a gyermekeknek megismerni, megszeretni és szolgálni Urunkat, Jézus Krisztust, mint barátjukat és jó pásztort, és hogy meggyökerezzen a hitük a szent gyermekek hagyományában, akiket az egyház lelki örökségként őriz. Romea Strata, a spirituális vendégszeretet új hagyománya a remény zarándokai számára. A 2025-ös szent évre készülve a Szent Péter művek közé teszi a Romea Strata útvonalat és a Testimonium bizonyítványt, amely mély spirituális élményt kínál az zarándokoknak római útjuk során. A Romea Strata kezdeményezés élén a Szent Péter Bazilika áll, együttműködésben a Szent Péter művekkel és a Vicenzai Egyházmegye Homo Viator San Teobaldo alapítványával. Együtt létrehoztak egy önkéntes szolgálatot, amely segíti a zarándokokat a Szent Péter Bazilikához, az útvonal végső állomásához vezető úton. A Romea Strata ötvözi a hagyományokat, a spiritualitást és a vendégszeretetet, modernizált eszközöket biztosítva a zarándokoknak, például az utazóknak szentelt digitalizált információkkal, és egy Testimonium elnevezésű pergamen tanúsítványt útjuk emlékeként. Az újonnan meghirdetett kalauz több mint 1000 kilométeres útvonalat jelöl a térképen, kiemelve a történelmi, kulturális és természeti nevezetességeket. A Várko Orantinál, vagyis a zarándok belépési pontnál állomásozó önkéntesek várják majd a gyalogosan, kerékpárral vagy lovon érkező zarándokokat. Amint arról a bazilika beléptető pontja beszámolt, 2024. júniusa és októbere között közel 3700 testimóniumot, tanúsítványt adtak ki a Rómába érkező zarándokoknak, hangsúlyozva ezáltal a spirituális utak növekvő vonzerejét. A 2025-ös szent év várhatóan a világ minden tájáról vonzza a zarándokokat, és elkötelezett önkéntesek gondoskodnak majd a meleg és lelkileg gazdagító fogadtatásról. Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja és a Szent Péter művek elnöke köszönetét fejezte ki az együttműködésért. Örülünk, hogy a Homo Viator San Teobaldo alapítvány segít a világ minden tájáról Péter apostol sírjához érkező zarándokok fogadásában. Raimondo Sinibaldi atya, a Homo Viator San Teobaldo alapítvány képviselője a kezdeményezés spirituális jelentőségét hangsúlyozta. Küldetésünk, hogy a zarándokok Rómába érkezését nagy lelki jelentőségű pillanattá tegyük. A Via Triumphale mentén egy új útvonal vezeti majd a zarándokokat közvetlenül a Szent Péter Bazilikához, nagyobb biztonságot és mélyebb lelki élményt kínálva, tette hozzá. Emellett az RFI, az olasz vasúthálózat és a római városvezetés helyreállít egy használaton kívüli vasúti szakaszt és a Monte Cioccia alagutat, amelyet egy évtizede lezártak. Ezeknek a fejlesztéseknek a célja, hogy gazdagítsák a tájat és barátságos légkört teremtsenek a zarándokok számára, amikor közelednek a Szent Péter Bazilikához.
Szerető igazság, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus Király vasárnapjára.
Sokak számára ismerős az a humoros történet, amely szerint egy ember bemegy a papjához, és panaszkodik szomszédjára, hogy az ő területéből 1 centimétert elfoglalt a kerítés állításakor. A pap megértően hallgatja és igazat ad neki. Nem sokkal ezután a szomszéd is megérkezik, és az ellenkezőjét állítja. A pap neki is igazat ad. A két szomszéd panaszáradatát végighallgatta a segédlelkész, és szóvá is tette. Na de hát, plébános úr, mindkettőnek igazat adott, mindkét embernek nem lehet igaza. Mire a pap, na látod, neked is igazad van. Ez a történet is arra világít rá, hogy mindaddig nem lesz béke, amíg mindenki a maga igazát akarja a másikra erőltetni. Nem mindegy, hogy igazam van, vagy nagybetűvel írva igazságom van, vagyis igazságban élek. Az igazságban élek. Amíg igazamat hajszolom, addig a másik fölé akarom helyezni magamat. Amikor a nagybetűs igazságom van, akkor a másik mellé zárkózom fel, és képessé válok vele együtt élni, még akkor is, ha nem mindenben értek egyet vele. Ez a nagybetűs igazság ugyanis nem egy fogalom, hanem egy személy. Jézus Krisztus, az igazság királya. Ha ő rajta keresztül szemlélem magamat és a másikat, akkor nem az igazam lesz a legfontosabb, hanem az igazságom. a nagybetűs igazságom, aki maga az Úr. Ekkor kezdem élni a királyi életet, és felül emelkedem ezen az országon, amelyben élek, és egyre közelebb kerülök Krisztushoz, az igazság királyához, akinek országa nem e világból való, ahogy olvassuk János evangéliumának 18. fejezetében, a 36. versben. Így kerülök a helyemre, és egyre több mindent el tudok fogadni életemben, hiszen ehhez a nagybetűs igazsághoz kerülök közelebb. Az igazam pedig másodlagossá válik. Krisztus király vasárnapjának evangéliumi részében Pilátus és Jézus néz szembe egymással. Pilátus az igazságról kérdez, mert benne a szeretet és igazság külön vált. Az igaz élet ugyanis a szeretetben megélt élet, s ezért királyi élet. Jézusnál a szeretet és az igazság együtt van. Babits Mihály megfogalmazása szerint egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Jézus élete azért királyi élet, mert egybe kapcsolja, amit az ember ketté tört. Az ember ugyanis, akit szeret, azzal nem akar igazságos lenni, akit nem szeret, azzal pedig képes nagyon kegyetlenül bánni. Ezért kéri tőlünk is az egyházi év végén, hogy királyi életet éljünk. A királyi élet nem más, mint kapcsolatban lenni Istennel, akinél a szeretet és igazság együtt van, mert ő szerető igazság. Akkor élek igaz, és így királyi életet, ha őszinte leszek magamhoz, kimondok mindent, ami bennem van, magammal szemben őszintévé válok, és meg is tudok, meg is akarok bocsátani magamnak. Ha nem hazudom többé magamnak, és elkezdek őszintén élni, akkor már másokkal is megmerem tenni ugyanezt, és akkor igazságom nem kegyetlen lesz, hanem szeretetteljes, irgalmas igazság. Így élte Jézus a király életet. Állandó kapcsolatban az örök szeretettel, aki őt vezérelte. S mivel Istent hordozta, ezért tud másokat is Istenhez vezetni. Ezért Uram és Királyom Jézus, mert érzem, és neki elhiszem, hogy nem csap be, és az igazságra vezet. Mert Istenből él, lelkében hallja a hangot. A nagybeteg megfogta orvos a kezét, és azt mondta neki, úgy félek a haláltól. Mi vár rám túl, mondja el, kérem. Ekkor az orvos kitárta a folyósóra nyíló ajtót. Egy kutya futott be, és minden mozdulatával kinyilvánította örömét, hogy gazdáját láthatja. Ekkor az orvos a következőt mondta a betegnek. Figyelte, hogyan viselkedett a kutya? Még soha nem volt ebben a helyiségben, és nem ismeri a helyiség lakóit sem, azt azonban tudta, hogy gazdája az ajtó mögötti helyiségben van, ezért ugrott be, hogy vidáman, mihelyt kinyílt az ajtó. Nézze, folytatta az orvos, én sem tudok sokkal többet a halál utáni életről, mint ön, de elég annyit tudnom, hogy Uram és Királyom oda át van. Ezért, ha majd egy napon kinyílik az az ajtó, nagy örömmel futok be én is a gazdámhoz, Királyomhoz. Azaz úgynevezett ajtó nekünk is kinyílik. Királyunk, gazdánk, oda át vár, s mivel ő vár, nem lehet rossz. Hol tartok most? Jelenleg mi a fontosabb? Az igazam, vagy a nagybetűs igazságom, aki az út, az igazság és az élet?
Szerető igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus király vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelező váltás miatt egy időre leálltak a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István Televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Egyhangulag fogadták el a Magyar Állandó Értekezlet külhoni magyar és anyországi pártjai a záró nyilatkozatot a testület tanácskozásán, mondta Semmén Zsolt. Teljes nemzeti egység volt, a magyar belpolitikában szokatlan módon, értékelt a miniszterelnök helyettes. Jelezte, bár meghívták, a DK és a Momentum nem ment el, a többi párt módosításait beépítették a dokumentumba. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a máért hozzászólói mindannyian kiálltak a nemzetegysége mellett. Leszögezték, 2025 a jövő nemzedékével lesz, fontosnak tartják a fiatalok identitástudatának az erősítését. Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Joav Galant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni bünteteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Végül az időjárásról jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre eső, északra hó, a Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat, majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
November 22-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Cecilliákat. A Cecilia latin eredetű név, a Cecilius római nemzetség névből származó férfi névnek a női párja. A név alapja egy vak jelentésű latin szó. A név jelentése a Ceciliusok nemzetségéből való. A Ceciliák védőszentjükként tiszteletik azt a Szent Ceciliát, aki ókeresztény, vértanú, szűz volt. A kegyeletes utókor csodálatosan szép legenda középpontjába állította alakját. Neve szerepel a Szent Mise egyik kánonjában is. De történeti bizonyossággal az nem állapítható meg, hogy melyik harmadik vagy negyedik századi nagy keresztényüldözés idején áldozta fel életét Krisztusért. A középkor vége óta ő az egyházi zene védőszentje. November 22-e római templomának felszentelési napja. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Cecília nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Talking to you, Kalendárium.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz november 22-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1877-ben született Ady Endre, költő, újságíró. A nyugat első nemzedékének vezéregyénisége volt, nemzeti líránk egyik legnagyobb alakja. Szerelméhez Diósiné Brühl Adélhoz írta Léda verseit. Későbbi feleségét Bonca Bertát költeményeiben Csinszkának nevezte. 1881-ben született Révai József klasszika filológus, író, költő, műfordító, irodalomtörténész. 1903-ban Sátoralja Újhelyben született ifjabb Latabár Árpád színész, akinek apja idősebb Latabár Árpád, öccse pedig Latabár Kálmán volt. Latabár Árpád tehetsége csak lassan vált felismerhetővé, fiatalabb éveiben elkerülték a nagy sikerek. Középkorú színészként alakultak ki egyéniségének vonásai, humoros karakterei, öniróniája és kiemelkedő színpadi mozgása emelték a legnagyobbak sorába. 1929-ben Budapesten született Görgei Gábor, Kossuth Díjas író, költő, dramaturg, rendező, aki 2002 és 2003 között a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere is volt. Első verses kötete Füst és fény címmel jelent meg 1956-ban. Következő kötete 1963-ban jelent meg Délkör címmel. Több műve önéletrajzi ihletésű, ilyen a Galoppa vérmezőn című drámája is, amelyik a kitelepítés témakörét dolgozza fel. Regényírói munkássága is jelentős. Adria szirénye című regényéért kapta meg a 2000-es év könyvedíjat. 1967-ben Leimenben született Boris Becker, német teniszező, aki a leimeni Blauvest Club versenyzőjeként többszörös wimbledoni bajnok, 1985-ben az év sportolója, 1988-ban a mesterek tornája győztese, és 1989-ben amerikai bajnok volt. Maradunk még mindig a sportnál, hiszen 1983-ban Jászberényben született Huszár Erika, Európa bajnok magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki a 2006. évi téli olimpiai játékokon negyedik lett az 1500 méteres számban. Ezzel 26 év után a legjobb eredményt érte el magyar sportolóként téli olimpián. 2011-ben Kanadában kezdett edzősködni, 2012. júniusában pedig bejelentette, hogy befejezi sportolói pályafutását. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1944-ben 61 éves korában hunyt el Sir Arthur Stanley Eddington, angol asztrofizikus, aki elsőként igazolta Einstein általános relativitás elméletét. 1919-ben a fény nap melletti elhajlását megfigyelve igazolta Einstein általános relativitás elméletét. 1952-ben a mai napon hunyt el Gyöngyösön Guba Pál, vasmisés áldozópap, nyugalmazott gimnáziumi tanár, a piarista rend legidősebb tagja. Guba Pál első szülöttként iskoláid Gyöngyösön, Egerben végezte, majd Jászberényben érettségizett. Pap akart lenni, de nem jutott be az egri szemináriumba. Ezután 1880-ban belépett a piarista rendbe. Noviciátus idejét Vácon töltötte. Teológiai tanulmányait a piarista rend nyitrai intézetében folytatta. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, magyar-latin szakon. 1885. augusztus 9-én Lönhardt Ferenc erdélyi püspök pappá szentelte Gyulafehérváron. A Gyöngyösi Alapítványi Közkórház római katolikus lelkésze volt 20 éven át, a Kálvária templom gondnoka pedig 25 éven keresztül. A gyöngyösi városvezetésben 9 évig volt képviselő. nagy szerepe volt a Hangya szövetkezet megmentésében és az Orci kastély város által történő megvételében is. 1931 őszén alakult meg a Gyöngyösi Városi Múzeum. Az érsek úr Guba Pált leendő egyházi múzeumi őrévé, azaz vezetőjévé tette. Guba Pál felvállalta a zarándokutak lelki vezetését és szervezését. Jubileumi szentmiséit Gyöngyösön és Máriacellben tartottam. Vasmisés áldozópapként, nyugalmazott gimnáziumi tanárként a piarista rend legidősebb tagja volt. 1952. november 22-én életének 91. évében hunyt el. Testét kívánsága szerint az annyira szeretett Kálvária kertjében helyezték örök nyugalomra. 1958-ban Budapesten hunyt el Sándor Emma, Kodály Zoltán felesége, aki zongorázni és énekelni is tanult, és a századforduló környékén Budapest zenei életének legfontosabb személyiségeinek ismerettségét tudhatta magáénak. Ő dolgozta fel a magyar népzene 34. és 35. számait. Egyes témáit Bartók, Doknányi és Kodály is feldolgozta. Számos ballada, népdal szövegét fordította le német nyelvre. Művei főként zongoraművek voltak. 1971-ben hunyt el Zakariás József olimpiai bajnok, az aranycsapat labdarúgója. Zakariás József olimpiai bajnok labdarúgó, edző, az aranycsapat kiemelkedő bal fedezete, 35 válogatott mérkőzésen játszott. Az 52. évi Helsinki olimpia bajnoka, valamint az 54. évi svájci világbajnokság ezüstérmese volt. Játszott a londoni, az évszázad mérkőzésén. Tagja volt a Helsinki olimpia bajnok csapatnak, és játszott a berni világbajnoki döntőben is. Ő volt az egyetlen játékos, aki a berni vereség után nem lett többé válogatott. A budapesti bástyával és a vörös lobogóval kétszer volt magyar bajnok, és megnyerte a Mitrópa kupát. Csak 47 évet élt. A Farkasréti temetőben nyugszik. 1984-ben Budapesten hunyt el Bánhidi László, magyar színművész, aki teológiára járt, majd jelentkezett a színművészeti főiskolára, amelyet 1928-ban végzett el. Játszott az Országos Kamaraszínházban, Kassán, Ungváron, Munkácson, majd a Magyar Színház, a Belvárosi Színház tagja volt. 1941-ben a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött egy évre. Majd ezt követően a Vidám Színpad, a Nemzeti Színház, a Madács Színház és a Belvárosi Színház tagja lett. 1963-ban szerződött a Thália Színházhoz, és ott is játszott nyugdíjazásáig, 1966-ig. Nyugdíjas színészként is rendszeresen fellépett a Pesti Színházban. Játékfilmekben, tévéfilmekben és rádiójátékokban is gyakran szerepelt. Nevével kapcsolatosan megemlítem még azt, hogy ő volt Matula bácsi a Tüskevár című filmben. 1972-ben Budapesten hunyt el Ungár Imre, Liszt és Kossuth díjas zongoraművész, zenepedagógus. Apró gyermekkorában, 3 évesen agydaganat következtében elveszítette a látását. Karrierjében fontos állomás volt az 1932-es varsói Chopin verseny, amelyen megosztott első díjat nyert. 1949-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára lett, és oktató munkáját vaksága ellenére haláláig végezte. 1953-tól haláláig betöltötte a Vakok Szövetségének alelnöki tisztét is. 1970-ben a Magyar Televízió nívódíjas portréfilmet forgatott Művészportré Ungár Imréről címmel. 1972-ben a mai napon Budapesten rákbetegségben hunyt el. 1994-ben Budapesten hunyt el Fónai Márta, Jászai Mari díjas magyar színésznő, a Magyar Köztársaság érdemes művésze, akinek szakmai pályája megszakítással több mint 40 éven keresztül tartott, a közönség ugyanis szerette a nagymamás alkatú, falusi háziasszony habitusú kitűnő művésznőt, aki sikert sikerre halmozott, mind színházban, mind filmekben és tévéfilmekben. Fónai Márta tudatosan formálta szerepeit, testi-lelki adottságait kihasználva, elsősorban komikus szerepeket játszott. kiváló, igen népszerű figurái máig emlékezetesek. 2000-ben hunyt el Emil Zátopek, cseh hosszú táv futó, többszörös olimpiai bajnok. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1497-ben Vasco da Gama megkerülte a jó reménység fokát. 1542-ben a rabszolgaság korlátok közé szorítása érdekében a spanyol korona kibocsátotta az új törvényeket. 1928-ban Párizsban mutatták be Maurice Ravel Bolero című művét. 1956-ban megkezdődött a 16. újkori, nem tévedés, amit mondok, nyári olimpia az ausztráliai Melbourne-ben. A távoli kontinensen rendezett viadarra 67 országból viszonylag kevés, alig több mint 3300 sportoló érkezett. A legsikeresebb sportoló ezen az olimpián Keleti Ágnes tornásznő volt, aki 3 egyéni aranyat nyert, valamint a tornász csapattal is a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. A kard és a vízilabda hagyomány nem tört meg. Az arany kard csapatból az egyéni bajnok most Kárpáti Rudolf lett, és a pólósok is megvédték bajnoki címüket. Pap László ökölvívó megszerezte 3., egyben utolsó olimpiai aranyát. Ezzel még ma is ő az újkori viadalok egyetlen 3-szoros boxbajnoka. Ezen az olimpián született először magyar kajak arany 1000 méteren, a Fábián Urányi kettősnek köszönhetően. 1963-ban G.F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke a texasi Dallasban merénylet áldozata lett. 1977-ben indult meg Európa és New York között a szuperszónikus polgári légiforgalom a Concorde gépekkel. 1985-ben avatták fel az M5-ös autópálya első szakaszát, amely Budapestet és Ócsát kötötte össze. 1991 óta a mai nap a magyar közoktatás napja. A pedagógusok szakszervezete 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a magyar közoktatás napját. Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése. 2005-ben Angela Merkelt választották hivatalosan Németország kancellárjává. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt, hogy a mai nap a libanoni köztársaságban a függetlenség kikiáltásának napja. 1991 óta hazánkban ez a nap a magyar közoktatás napja. És a mai nap a katolikus egyházban Szent Cecília napja, aki a zenészek védőszentje. Kedves hallgatóink, november 22-i kalendáriumunkat hallották. Thank you.